a mai este alkalommal, mai este alkalmával tovább haladunk a már megkezdett sorozatunkban, ami a Zsoltárokról szól, és a mai estén a 46. Zsoltár, a soron következő Zsoltár. Miért léptünk bele egyáltalán ebbe a sorozatba? Hát azért, mert a mi úrunk azt parancsolta meg, hogy imádkozzunk. Akármi is van, imádkozzunk. Ha rossz a kedvünk, ha jó a kedvünk, ha tudunk miért hálát adni, hanem így vagy úgy, de mindig imádkozzunk. Az imádság egy nagyon-nagyon fontos dolog. Talán nem is gondolnánk, hogy mennyi lehetőség rejlik benne. Az imádságban kapcsolódik össze egymással menny és föld, és amikor ez megtörténik, akkor csodálatos dolgok születnek. Benne vagyunk Isten jelenlétében, megtapasztaljuk az ő csodáit, az ő gyógyításait, megtapasztaljuk azt, hogy beszél hozzánk, felemel, megvigasztal, felüdít, tovább visz, megbocsájt, és így tovább. Fontos imádkozni. És a 46. Zsoltár is egy imádság. Műfajánál fogva nagyon nehéz meghatározni. Általában úgy szokták, hogy ez egy bizalom zsoltár, vagy ez egy sionének, vagy ez egy himnusz is, meg nem is, meg egy győzelmének, ami Isten szabadítását énekli meg. Így vagy úgy, Istenről szól ez a zsoltár, és nagyszerű gyógyír az elfáradt, elcsüggett emberi léleknek. A bizonyára tudjuk, hogy Luther Mártonnak ez volt az egyik kedvenc zsoltára, meg is zenésítette. És az anekdota szerint, amikor nagyon maga alá került, és már nagyon elcsüggett, és már elege volt mindenből, és úgy érezte, hogy már nem bírja tovább, akkor odafordult barátjához, Fülöp Melanchthonhoz, na gyere Fülöp, énekeljük el a 46. Zsoltárt. És akkor elénekelték, és addig-addig énekelték, míg kicsit összeszedték magukat, és aztán mentek tovább. Ugye ez a gondolat, ez nem idegen. Nagyon sokszor találkozunk azzal a Bibliában, hogy amikor az ember a legmélyebb pontján van, mint mondjuk például Pál, a börtönben, összeverve, bilincsre verve, mit csinálnak? Énekelnek. Zsoltárokat egymásnak. És ezzel valahogy ünneplik Istent egy abszurd helyzetben. Szóval ez a zsoltár, erre ez nagyszerű segédeszközt ad nekünk. 46. Zsoltár. Annyit a zsoltárokról még elmondanék, hogy ugye mi most egy templomban vagyunk, ahol tanítunk, meg úrvacsorázni szoktunk, meg dicsőítünk. Amikor ezeket a zsoltárokat írták, ez nem teljesen így nézett ki. Volt a zsinagóga, és ott történt a tanítás. És általában vagy a Mózes első 5 könyvét használták, vagy a próféták könyvét használták, és akkor abból idéztek, azt magyarázták, azt tanították, de a zsoltárokat, azokat mindig imádkozták. Éppen ezért a zsoltárokat általában nem a zsinagógában használták, hanem az egy templomban. És akkor vagy a templomban, vagy a templom körül, zarándokutak során, vagy más dolgok miatt énekelték őket. Belevitte az embereket egy imádkozásba, mint ahogyan egy meder viszi a folyót, és irányt szab, és vitte őket Isten felé. Szóval valamilyen ilyesmi funkciójuk van. Úgyhogy mindig nagy kísértés az ige hirdető számára, amikor ide kiáll, hogy akkor most magyarázzuk, tanítsuk, vagy imádkozzuk, beszéljünk róla. És ahogyan Laci már említette, a mai alkalommal rendhagyó alkalom lesz, mert hogy inkább imádkozni fogjuk a zsoltárt, semmint annyira, hogy inkább magyarázzuk, és a következőképpen fogjuk ezt tenni. Ahogyan látjuk majd a zsoltárban, 3 részre oszlik fel. És 3 egyenlő részre, és a mindegyik rész végén van egy úgynevezett szócska, hogy szela. A szela valószínűleg azt jelezhette, hogy itt ezen a ponton egy zenei közjáték következik. A kórus énekli, mert a kórus énekelte a Zsoltárt, ott volt a gyülekezet is. Kórus énekli, egyszer csak elhangzik az, hogy Szela, és abban a pillanatban vagy zene megy tovább, vagy az emberek elhallgatnak, és meghajolnak, vagy imádkoznak, vagy valamiképpen bekapcsolódik a gyülekezet is. Úgyhogy ezen a ponton, amikor elhangzik ez a szó, hogy Szela, akkor a gyülekezet is be fog kapcsolódni, és mindjárt elmondom, hogy hogy. Előtte úgy fog... Na most már kezdek én is belekavarodni, de a lényeg az, hogy egyszer el fogom olvasni a Zsoltárt, aztán utána elmondok egy rövid gondolatot, utána elmondom a hozzá kapcsolódó igerészt, elhangzik utána, hogy Szela, utána megszólal a kórus, az alatt az idő alatt énekelhetünk, imádkozhatunk, valahogyan bekapcsolódunk az ige által, és amint lement az első egység, úgy következik majd a második, és aztán végül a harmadik. Tehát így fog kinézni nagyjából az Isten tisztelet. Jó. Akkor tehát olvasom először, és aztán utána elkezdjük részről részre. Az éneklőmesternek, a Kórá fiainak éneke a hallamútra. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe, zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyük rendülhetnek meg háborgásától, Szela. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Az Isten az ő közepette van, nem rendül meg, megsegíti Isten víradatkor. Nemzetek zajongnak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk, Szela. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön. Hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadiszekereket éget el a tűzben. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk, Szela. És akkor most következzék. Az élet olyan, mint egy vihar. Legalábbis a Zsoltáros szerint. Az élet olyan, mint egy vihar. Kiszámíthatatlan és sokszor kegyetlen. Még akkor is, hogyha Isten jelen van. Isten jelen van, de az ő jelenléte a népe között sohasem zárta ki azt, hogy vihar lesz az életben. Hogy lesznek életveszélyes helyzetek. Hogy lesznek kétségbeejtő körülmények. Sehol sem ígérték meg a Bibliában nekünk azt, hogy minden rendben lesz, hogy nem fogunk szenvedni, hogy Krisztus hívei nem jutnak ilyen helyzetbe. Épp ellenkezőleg Jézus, amikor a tanítványságról beszél, rögtön elárulja, hogy aki engem követ, azt bizony üldözni is fogják. Szenvedés az osztály részünk, többek között. Szóval a mindenféle bajok úgy érnek minket, mint bárki mást. Néha a kísértések vihara törlánk hirtelen. Van, hogy a betegségnek, van, hogy a csalódásnak, vagy a pénzügyi gondnak, vagy a szomorúságnak a vihara törlánk, és elárasztanak minket a hullámok. És már-már szinte elmerüléssel fenyegeti az ijedt lelkünket. Roppant ijesztő tud lenni, amikor azt látjuk, hogy amikor körbenézünk, hogy az általunk ismert világnak a tartó oszlopai megremegnek, amiket eddig sziklaszilárdnak hittünk, ezek megremegnek, és hirtelen nincsenek, eltűnnek. Ráadásul nincs is előrejelzés, mert az élet viharai ilyenek. Szóval akkor lep meg a kísértés ereje, amikor nem is gondolnánk rá. de ugyanilyen hamar és váratlanul csaphat le ránk a szomorúság is. Hogy az egyik reggel még öleléssel válunk el a szerettünktől. De estére már realizálódik bennünk az a fájdalom, hogy legközelebb már csak a síron túl találkozunk egymással. Vagy egy jó barát, akiben eddig megbíztunk, és úgy számítottunk rá, cserben hagy minket. Vagy hirtelen elnyeli biztonsági érzetünket a pénzügyi gond, a nem várt betegség. És a természet viharait még valamit csak-csak előre tudja jelezni, de az élet viharait sajnos nem. Kopogtatás nélkül tör be ránk a legváratlanabb időkben. Gondolom, mindannyian tudunk ehhez kapcsolódni. Gondolom, mindannyian éreztük már, hogy kicsit világvége van, hogy szorongunk, hogy félünk, hogy nyomorúságnak éljük meg az életet, hogy összecsapnak a hullámok a fejünk felett. És ekkor szólal meg Isten igéje hozzánk. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela. Ezután látomást láttam. Láttam a jeruzsálemi templomat. De nem a régit, hanem valami teljesen újat. Egy új templomot láttam a régi helyén, ami sokkal szentebb, sokkal tisztább volt, sokkal dicsőségesebb. Valahogy jobban ragyogott. Kicsit olyan volt, mintha összefolyt volna Jeruzsálem az Éden kertjével. Furcsán éreztem magam, amikor láttam. De a lelkem gyönyörködött, és felüdültem a látványától. Látom az oltárt a templomban. És látom, ahogyan az oltár alól, minthogyha egy kis patak folytogálna. És aztán ez a kis patak egyre szélesebbé, terebbé esedik. Majd folyammá, folyóvá. És azt látom, hogy az életvize lassan eléri a holt tengert. És a folyónak mindkét oldalán, amerre folyt, mindenütt élet fakadt. Sőt, még a holttenger kénköves tengerét is meggyógyította. Még a holttenger is meggyógyult tőle. De még a te lelked is. Ekkor megmértem a víznek a mélységét. És először még csak bokáig értem benne. De azután térdig gázoltam. Aztán észrevettem, hogy már derékig vagyok benne. De legvégül már csak úsztam. Izrael számára a folyó egy szent kép. Isten jelképezi Isten kegyelmét. És így növekszik az Isten kegyelmének a megtapasztalása az ember életében. Hogy amikor valaki Isten elé fordul, először, akkor még olyan, mintha csak bokáig járna az ő kegyelmében. Aztán később, amikor már egyre komolyabbá válik ez az odafordulás, azt érzi, hogy most már, mintha térdig gázolná ebben a kegyelemben. De a lábával még mindig eléri a szilárd talajt. Még mindig a maga lábán jár. Térdig vagy derékig gázol a vízben. Olyan, mint egy rossz úszó, aki nem meri magát rábízni egészen a kegyelemre. Egy-egy tempót vett csak, de azért lele nyújtja a lábát ellenőrizni, hogy ott van-e még a talaj. Biztos, ami biztos. Ha ilyenkor nem fordul vissza valaki, hanem megy tovább, tovább imádkozik, tovább bízik, tovább hisz, akkor egyszerre az Isten kegyelme fölemeli őt, és viszi minden terhével együtt. Mint ahogyan a jó úszót fenntartja a víz, és viszi magával. Amikor valaki úszni tanul, sokáig tart, amíg a lábát végül fölmeri emelni, amíg rámer feküdni a vízre, és rámeri magát bízni teljesen a víz fenntartó erejére. Elgondolkoztál már azon, hogy az Isten városában, az Isten jelenlétében, hogyan vagy te az ő kegyelmével? Megmártóztál-e már benne? Meddig engedted bele magad? Bokáig állsz-e benne? Térdig vagy derékig? Vagy rábíztad-e magad teljesen a kegyelemre? Meddig járja át az életed? Elhiszed-e, amikor ezt kérdezi, és mondja, elég neked az én kegyelmem. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Az Isten ő közepette van, és nem rendül meg. Megsegíti Isten víradatkor. Még ha nemzetek zajognak és országok mozognak, ha kiereszti a hangját, még a föld is megszeppen. Mert a seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Szela. És miután felidőltünk, csodálatosat láttunk. Kimentünk a város falain kívülre, és azt láttuk, hogy elnémította a hadakat. Elnémította a hadak viharát, visszakényszerítette az ellenség tomboló hullámörvényét. És aztán ezt mondta, csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Igen, ő az Isten. Ő az Isten, és nem én. És ezt elismerem. Elismerem, hogy én nem tudom magam megmenteni. Elismerem, hogy nem tudom magam megoldani. Elismerem, hogy nem tudom nélküled helyrehozni. Elismerem, hogy nem tudom nélküled elengedni. Elismerem, hogy nem tudok nélküled rájönni, hogy nem tudok nélküled megbocsájtani, hogy nem tudok nélküled leszokni, elcsendesedem. Teljesen. És hadd csendesedjen el a büszkeségem is. Hadd némuljon el a hiúságom. Hadd hallgasson el a tomboló önvádlásom. Uram, parancsolj az én bennem dúló viharnak, úgy, ahogyan parancsoltál az elemeknek és a seregeknek. Parancsolj bennem, hogy némuljon el bennem minden. Elismerem, hogy te vagy az Isten. És ebben a csendben hallom meg, amit a kereszten imádkozott értem és érted. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Íme a király, aki felmagasztaltatott a kereszten, nemzetek között a földön. Ott a kereszten futamította meg végső ellenségünket, a halált, a vádlót, a sátánt. Jézus, ami kősziklánk, ami rendíthetetlen, szilárd kőszálunk, megremegett a kereszt súlya alatt, amikor a vállán cipelte kivégzésének eszközét. A mi kőszálunk megremegett. A mi hegyünket elnyelte a halálnak a tengere, ott fent a kereszten, amikor kirehelte a lelkét. megtörtént, ami nem történhetett volna meg. És akkor szó szerint megrendültek a világnak a tartó pillére, és minden megremegett. De az ítéletet felfogta, és kőszálként megtartott benne minket. Jézus, ami mencsvárunk, Jézus, ami oltalmunk, Jézus, ami sziklánk, és az ő váltsága, ez az, amire ráhagyatkozunk, mint erős várra. Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön, hadakat némít el a föld széléig, ívet tör és kopját ront, hadiszekereket éget el a tűzben. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk.
Folytassuk az imádságot. Mindenható Istenünk, zúg a tenger, fúj, ordít a szél, és Urunk, Te tudod, hogy zakatol az élet. Urunk, Te tudod, hogy mi zakatol kívül, s belül mi bennünk. És egy pillanatra minden megáll és csend lesz, mert Te ránk tekintesz, és mi a Te tekintetedből élünk. Urunk, Te szólsz hozzánk, Te szólsz, s belőlünk élet fakad. Urunk, Te szikla szilárdan állsz, s mi rád állva nem inogunk meg. Urunk, Te tudod, hogy az életünk tovább zakatol a következő hétre, de mi veled megyünk tovább. Mi veled szeretnénk, veled együtt tovább menni, tovább élni, tovább zakatolni, és életet teremni. Urunk, kérünk téged, hogy ne hagyd magára azokat sem, akik betegek, akik magányosak, akik fájdalmakat hordoznak, akik elviselhetetlennek tűnő terheket cipelnek. Urunk, könyörgünk ezért a zakatoló városért, ezért a zakatoló fővárosért, és benne a zakatoló lakótelepért. Gyújts fényt, gyújts világosságot, és vakasz életet. És úgy is imádkozunk most hozzád, Urunk, ahogy a Te szent fiat tanított mi bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.